Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Gálik Zoltán külpolitikai szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát néhány nappal vagyunk a magyarországi parlamenti választások után, és a témánk a következő szűk egy órában az, hogy hogyan is alakulhat a Tisza párt győzelme után Magyarország és az Európai Unió viszonya, amely az elmúlt években hát egyáltalán nem volt felhőtlen, sőt, mondhatjuk azt, hogy évről évre csak feszültebb lett. Most az első visszhangok és üzenetek Brüsszelből igencsak pozitívak, csak úgy, mint az uniós tagállamok vezetőinek a reakciói a német kancellártól a francia elnökig, vagy éppen a lengyel miniszterelnökig. Sőt, a híradások szerint már két egyeztetés is zajlott a Tisza párt elnöke és az Európai Bizottság elnöke között prioritásokról, legsürgetőbb feladatokról, illetve érkezik is Budapestre egy uniós bizottság, hogy tárgyaljanak az uniós forrásokról, a visszatartott vagy felfüggesztett uniós pénzekről. Mondhatni, hogy a jelek afelé mutatnak, hogy változás, akár markáns változás jöhet Magyarország és az Európai Unió viszonyában, viszonyrendszerében?
Én azt hiszem, hogy ahogy a külpolitikában általában egy nagy változás előtt állunk, úgy az Európa politikában is egy korszakváltáshoz érünk. Azt a konfrontatív Európa politikát, amit megszokhattunk az utóbbi most már lassan 16 évben, föl fogja váltani egy az Európai Uniónak a szellemiségét egyébként is magába foglaló együttműködési rendszernek az elfogadása és az ebbe való visszaépülés. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan rövidtávú, középtávú és hosszútávú Európa politikai célokat kell majd egyeztetni az Európai Unióval, ami egyrészt Magyarországnak és a magyar nemzeti érdekeknek megfelel, másrészt pedig az Európai Uniónak az átalakulása, hiszen óriási átalakulás alatt van még mindig az Európai Unió, is meg fog felelni.
Az, hogy a most kormányt alakító Tisza párt az EP legnagyobb és legjelentősebb politikai befolyással bíró néppárti frakciójához tartozik, ugye ellentétben a Fidesz-szel, ami ugye 2000, tehát az elmúlt 5 évben ugye már nem volt a néppárt tagja. Ez szintén amolyan összekötő kapocs vagy kapcsolat lehet?
Ugye ez nagyon fontos, hiszen az Európai Parlament az egy olyan politikai tér, amiben találkoznak a képviselők, és az Európa politikának a legfontosabb kérdéseit megvitatják. Tudjuk, hogy az Európai Parlament ugye egy együtt döntési pozícióban van az Európai Unió tanácsával a különböző Európa politikai kérdésekben, de hát ugye egy olyan intézményi hármasról van itt szó, amiben a bizottságnak is óriási szerepe van, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Tanács, az állam és kormányfőknek a tanácsa is részt vesz ebben a történetben, hiszen stratégia alkotóként, víziógyakorlóként ott áll az egész intézményrendszernek a feje fölött. De én azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek ebből a szempontból ugye kiemelt szerepe van, hiszen nem csak azért, mert egyre több szerepet szeretne magának, hanem azok a politikai viták, amik most következnek, és hogy itt ugye elhangzott a rövidtávú kérdésekben, illetve a közép-hosszú távú Európai Uniós kérdésekben egy nagyon fontos vitatér lesz most.
Két évvel vagyunk az európai parlamenti választások után. Mi mondható el arról, hogy jelenleg a Tisza pártnak milyen lehet a megítélése az Európai Parlamentben, egyáltalán mi lehet a helye a néppárti frakción belül? Ugye, ha jól emlékszem, akkor 7 mandátuma van a Tiszának.
Ugye, az Európai Parlament több mint 600 képviselőből áll, ugye ez a létszám, ez ugyan kicsinek tűnik, de ugye abból a szempontból, hogy kapcsolatokat építhet, hogy azokat az európai víziókat, amiket ott megbeszélnek, és hát mellesleg a döntéshozatalban, a bizottsági munkában mind-mind részt vehetnek. Ez ugye bekapcsolta az európai vérkeringésbe ezt a pártot, és hát azért továbbra is a néppárt a legfontosabb szereplője az Európai Parlamentnek, még akkor is, hogyha ugye az utóbbi időben egyre több kompromisszumot kellett kötni, hiszen egyre zsugorodik a többsége azoknak a döntő többségben lévő pártoknak, akik az Európa politikában az elmúlt évtizedekben szerepet kaptak, több kompromisszumot kell kötni, de ebben a részben ugye egyre kiemelkedőbb szerepe van.
Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy azért az elmúlt évek során egyre feszültebbé vált Magyarország és az Európai Unió, az Európai Uniós intézményrendszer közötti viszony. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, erre az időszakra, akkor láthatóak azok a pontok, hogy hol és mi romlottak el egyáltalán a dolgok. Egyfelől a Fidesz és az Európai Néppárt között, másfelől az Orbán kormány és Brüsszel között, bár hát itt nyilván vannak közös pontok és közös nevezők, de mik lehettek azok, vagy mik voltak azok a legkritikusabb területek, vagy legkritikusabb kérdések, ami feszültséget keltett?
Ugye két részre mondanám ezt, egyrészt azok a magyar ügyek, amik felmerültek, másrészt pedig azok a mondjuk ki válságkezelési ügyek, hiszen rengeteg válságon keresztül az Európai Unió az utóbbi másfél évtized, amiben Magyarország vagy szembe helyezkedett, vagy pedig megnehezítette a döntéshozását az Európai Uniónak. Hogyha visszaemlékszünk valamikor még 2010-es éveknek az elején, ugye pontosan az európai költségvetés, illetve Magyarország költségvetésnek a kérdésében kezdett el kialakulni a konfrontáció, ugye nem engedte meg az Európai Bizottság, hogy megemeljük azt a költségvetési deficit célt, ami elő volt írva, aztán következett ugye rengeteg válság, a migrációs válság, menekült válság, következett a Brexit, következett a pandémia, a pandémiából való kilábalás, következett a Ukrajnában az orosz beavatkozás, ennek a következményei a szankciópolitika, tehát felsorolni is sok ugye ezt a sok mindent, és ugye Magyarország nagyon karakán, nagyon eltérő álláspontot képviselt finoman az európai konszenzustól.
Azok a kérdések, amik aztán végül is az uniós források felfüggesztéséhez, visszatartásához vezettek, azok hogyan írhatók le, vagy hogyan határozhatók meg?
Ugye az európai integráció, amikor még a 90-es években, majd a 2000-es években átalakult és elindult oda, ahol ma, Lisszaboni szerződés, ugye 2009 az utolsó nagy szerződés módosítás, magával hozta azokat az elemeket, amelyek folyamatosan, ha szoktuk mondani, hogy egy normatív erővé, egy normatív hatalommá emelték az Európai Uniót. Beemelték azokat a jogtechnikai eljárásokat, az alapjogi kartának az intézkedéseit, amik messze túlmutattak azon, hogy egy egyszerű szabályozó rendszerről van szó, hanem belekerültek azok az értékek, azok a fékek, egyensúlyok, amelyek egy hagyományos nemzetállamon belül is nagyon fontos szerepet játszanak. Gondoljunk csak mondjuk az amerikai alkotmány mellett a Bill of Rights, ugye, ami meghatározza ezeket az értékeket, emberi jogi értékeket, és az Európai Unió is bekapcsolta ezeket. Majd pedig ugye a 2000-es éveknek a második felében, és ez már ugye Magyarországot közvetlenül érintette, nem csak hogy az eljárásjogi rendje kezdett alakulni ennek, hogy hogyan is lehet ezeket alkalmazni, nem csak hogy a bírósági ítéleteken keresztül továbbfejlődött az európai jog, hanem a 2010-es évek második felében közvetlenül a költségvetéssel kapcsolatban is kialakult az a feltételességi mechanizmus, amit korábban az Európai Unió a külső államokkal szemben, akik igyekeztek az Európai Unió felé, alkalmazott. Ha betartjátok a szabályokat, ha bizonyos normáknak, ugye úgy hívtuk ezeket a koppenhágai kritériumok, megfeleltek, akkor többek között azokat is kell majd behozni, és akkor lehet ugye a következő lépésben. És ugyanezt betette az Európai Unió saját döntéshozatali rendszerébe, saját feltételességi rendszerébe, és alkalmazta is. Ugye és itt kezdődtek a problémák, amikor több eljárás is indult ellenünk, az előbb a ugye említett alapjogi karta, és annak az alapelveinek a betartása, az Európai Unió szerződésének, az alapcikkeinek a betartása ügyében, illetve ebben a másik ügyben is, a feltételességi eljárásokban.
Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos magyar álláspont, sőt, hát szinte az a harcia szembenállás Ukrajnával, mert most legutóbb az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolása, ez ugyancsak mélyítette a konfliktust a magyar kormány és Brüsszel között, mert ugye hát ezek azért továbbra is most napirenden levő kérdések.
Hát láttuk, ugye természetesen mélyítették, ugye az elmúlt időszakban egy nagyon kritikus helyzetbe került ez a kérdés, láttuk ugye itt a legutóbb a 90 milliárdos európai uniós forrásoknak a Ukrajna rendelkezésre bocsátása hitelkereti rendszerben. Ebben volt a legnagyobb probléma, de hát ugye nekünk, mint oktatóknak, egyébként egyetemi és elméleti szakembereknek az is érdekes volt, hogy az Európai Unió hogyan próbál meg egy sokkal föderálisabb útra lépni, úgyhogy az egyhangúságot megpróbálja kiiktatni ezen a területen, hiszen az Európai Unió azért, ha megnézzük a fejlődését, rengeteg területen már áttért a minősített többségi szavazásra, és ez lenne az egyik utolsó nagy terület, ugye vannak azért még a költségvetés, ahol nincs egy hangúság, de ez most újra terítékre fog kerülni.
Most nyilván terítékre fog kerülni ez az imént említett 90 milliárdos hitel Ukrajnának, amit ugye az előző kormány blokkolt. Itt azért továbbra is lehetnek vitás kérdések, mert Magyar Péter is arra utalt, hogy ő is valamilyen formában azért összekapcsolná ennek a 90 milliárdos hitelnek a jóváhagyását a barátság kőolaj vezeték újraindításával. Márpedig az Európai Bizottság szóvivője a minapi sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy ezt a két dolgot nem érdemes vagy szerencsétlen összekapcsolni. Tehát akkor itt ebből lehet megint valamilyen vitás terület.
Beszélni fogunk ugye itt nagyon sok mindent majd az Európai Uniónak és a Magyarországnak a kapcsolatáról, és itt nagyon sokszor föl fog merülni, hogy vajon politikai alkuknak a folyamata következhet, vagy pedig egyszerű jogtechnikai lépéseknek a véghezvitele. Ugye ez egy olyan dolog, amiben decemberben megállapodott az Európai Unió. Három ország, Magyarország, Csehország és Szlovákia kivételt kapott, nem kell részt venni ebben a konstrukcióban, és ugye amikor ennek a konstrukciónak a gyakorlati oldala kezd majd hatályba lépni, ahhoz kell még egy jóváhagyás, egy technikai szintű jóváhagyás. Ugye ezt az államok nagyon rossz néven vették, hogy Magyarország blokkolja. Ha itt a politikai akarat megvan, akkor messze nem ért még ez a történet véget, hiszen ugye itt arról van szó, hogy az Európai Unió, akinek nincs ennyi pénze, hiszen tagállami befizetésből nem tud Ukrajnának hiteleket adni, tehát senki az egyik állam sem fog így hitelt adni, a költségvetésnek a terhére, vagy inkább biztosítékaként fölvesz a piacról hitelt, és ezt a hitelt fogja átadni Ukrajnának.
Ez klasszikusan ez egy garanciavállalás, vagy egyfajta kezességvállalás? Egy
költségvetési garanciavállalás, pontosan, ugye az európai költségvetésnek a terhére, ebben állapodtak meg az országok, és utána Ukrajnának ezt törlesztenie kell egyrészt, másrészt pedig ugye kamat felár keletkezik, ebben az Európai Unió pedig segít Ukrajnának. Ugye a garancia az megmarad, ha nem tudna fizetni, akkor lépne csak érvénybe ez, de ugye az, hogy ez kifizetése kerüljön, ez nem azt jelenti, hogy most holnap után átutalják Ukrajnának. Ukrajnának nagyon fontos folyófizetési mérleg problémája van. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kell biztosítani a hitelt, tehát különböző részletekben fog ez majd kifizetése kerülni. Különböző részletekben kell majd ezeket technikailag lebonyolítani, hogyan fog az Európai Unió a kötvénypiacra kimenni, mikor adja ki ezeket, mikor kell visszafizetni. Tehát ez egy rendkívül hosszú folyamat, amiben az Európai Bizottságnak folyamatosan szerepe lesz, a tagállamoknak pedig egy felügyeleti dolga, ugyanúgy, ahogy a parlamentnek.
De óhatatlanul a tagállamok, legalábbis akik részt vesznek ennek a hitelnek, a kezességvállalásában, vagy a garanciavállalásában, azért ez óhatatlanul a számukra kockázatot is jelent, vagy kockázattal is járhat, hiszen hát most ugye egy több mint 4 éve háborúban álló kivérzett, minden tekintetben sajnálatos módon kivérzett országról van szó Ukrajna esetében, tehát nagyon kétséges az, hogy mikor és egyáltalán milyen feltételekkel tudja visszafizetni ezt a hitelt. Tehát a tagállamok, akik részt vesznek a hitelnyújtásban, nyilván kockázatot vállalnak, élükön talán Németországgal vagy Franciaországgal.
Ugye itt nagyon fontos, hogy nem az európai tagállamai vesznek részt ebben, hanem az Európai Unió vesz részt, ugye, mint költségvetés.
Akkor nincs is annyira tagállami kockázat?
Akkor lenne kockázat, ugye, hogyha valami probléma lenne, és ugye az európai költségvetés terhére kellene valamilyen kifizetéseket eszközölni. Ugye erre is nagyon figyelni kell, hiszen ugye itt azt jelenti, hogy a kamat felárnak a visszafizetése az, ami, illetve a segítségnyújtás, ami szintén megoszlik a tagállamok között, ami ugye óriási összegekről van szó természetesen, de azért, ha ezt elnyújtjuk évekre, 5 évre, 10 évre, meg lehet hosszabbítani ezt akár 20-30 évre. Ennek a pontos kidolgozása, hogy a folyamatban van, az nem olyan nagy probléma. És ugye az Európai Unió az utóbbi évben, vagy években, 2010 után elkezdett kialakítani egy adósságkezelési mechanizmust. Ugye ez nagyon fontos, az Európai Unió mindig ezt csinálja, hogy elkezd valami kis dolgot, és utána intézményesíti, majd pedig tartalommal tölti meg. Kezdődött ez az Európai Stabilitási Alappal, ugye a szuverén adósságválság után, már ez egy unión kívüli intézményrendszeren keresztül alakult ki, utána a pandémia után az újjáépítési alapnak a rendszerét ezen keresztül alakítja ki, a Rearm Europe, ugye, ami az európai védelmi ipar újra születéséről szól, ott is ilyen technikákat használ. Tehát lassan-lassan kialakul egy olyan mechanizmus, amivel a tagállamok is rendelkeznek nemzetállami vagy tagállami szinten, bár ugye itt nagyon fontos, hogy fékek vannak a rendszerben, nem lehet korlátlanul egyelőre hitelt felvenni, ez mindig egy-egy döntést igényel.
Nyilván az Ukrajnának szánt hitel kérdés az szóba kerül majd a soron következő április 23-a, 24-i informális uniós csúcstalálkozón is, ahol viszont az hírek és információk szerint Orbán Viktor már nem lesz jelen és nem vesz részt ezen. ez azért egy szokatlan búcsúnak tűnik, nem? Hogy a leköszönő kormányfő ezen az utolsó informális csúcson, amikor még hát azért ügyvezető miniszterelnökként azért mégiscsak hivatalban van, nem lesz ott.
Igen, a döntés ugye nem születik, illetve hát ugye általában nem szokott döntés, csak víziókat szoktak megbeszélni. Ugye helyettesíteni fogják, valószínűleg a szlovák miniszterelnök fog helyettesíteni. Igen,
most valóban. Közben egyébként a uniós ügyekért felelős miniszter azt jelezte, hogy nem is kell helyettesítés, mert éppen azért, mert hogy nincsen döntéshozatal, ezért nem kérték fel.
De soha nincs döntéshozatal, ugye itt azért vigyázzunk, mert ugye itt döntés az egy szinten lejjebb van a tanács.
Igen, csak hogy ő pontosította azt, hogy tulajdonképpen, mert voltak ugye ilyen hírek, hogy megbízta, vagy felkérte Robert Ficót, hogy ő képviselje, vagy ő helyettesítse, de hogy állítólag erről nincsen szó. Ha már látogatások és találkozók, ugye a Tisza párt elnöke többször jelezte, hogy miniszterelnöki beiktatása után az első útja Varsóba vezet, majd Bécs és Brüsszel következik. Mi olvasható ki ebből a sorrendből, ha ezt tekintjük egyfajta sorrendnek, vagy fontossági sorrendnek?
Hát, hogyha egy kicsit kifele nézünk, ugye a külpolitikának, az Európa politikának ez a lényege, hogy egyre kijebb nézzünk. Az legfontosabb és legszorosabb szövetséges Lengyelország lehet, ugye az az ország, aki ma már Közép-Európában egyre nagyobb fontossággal bír, ugye? Egyre nagyobb, erőteljesebb, és nem csak gazdaságilag, hanem katonailag is. Hát Bécsel nem kell azt hiszem megindokolni, hogy miért fontosak a kapcsolatok, és ez egy jelzés, ugye, hogy Brüsszel a következő. Illetve még egy olvasata van ennek, ugye, amit a lendő miniszterelnök mondott, Közép-Európának az összefogása, a közép-európai összefogásnak a kibővítése nagyon fontos lehet. Kritikus változások lehetnek az Európai Unióban a következő években, és nem csak rövid távon kell gondolkodni, hiszen most már rövid távulosan az új költségvetési időszaknak a kérdése, hanem pontosan itt Ukrajnával kapcsolatban, bővítéssel kapcsolatban, egyáltalán a federalizálódás felé menő Európai Unióval kapcsolatos kritikus döntésekben közös álláspontot kell képviselni a sok közép-európai országnak.
Ez egyébként utalhat arra, hogy újabb vagy nagyobb lendületet kaphat a V4-es együttműködés, ami azért mondhatjuk azt, hogy az utóbbi időben inkább V3 volt, tehát Magyarország, Szlovákia és Csehország, a lengyelek ebben már nem igazán vettek részt, és most ezen a héten a leendő miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján még Ausztriát is megemlítette, hogy akár, tehát ő is támogatja és szorgalmazza a V4-es együttműködés, de akár még ezt bővíteni is lehetne Ausztriával.
Igen, ez egy régi dilemma volt, hogy a V4-es együttműködésbe, idézőbe bevegyük-e Ausztriát. Ugye sokan mondták, hogy nem kellene, hiszen itt egy nagyon fejlett országáról van szó, az Európai Uniónak más érdekekkel, egészen más külpolitikával, más gazdasági helyzetben van. De ugye akkor, hogyha összevonjuk ezeket az együttműködéseket, nagyon sokfajta volt, ugye még a 90-es évek vége, 2000-es évek elején, és látva azokat a kritikus döntéshozatali helyzeteket, amikbe leszünk, ezek mindenképpen üdvözlendők.
És Ausztria vajon mutat készséget ebben az együttműködésben való részvételre? Vagy erről voltak-e nyilatkozatok
tudunk
egyáltalán?
Tudunk beszélni arról, hogy általában mi, de hát mindig az a lényeg, hogy ugye hogyan intézményesülne egy ilyen együttműködés, milyen mondjuk azt financiális forrásokat kapcsolnának ez az együttműködéshez, illetve az érdekérvényesítés hogy működne. Mondok egy példát, ugye 2010-es években, amikor az Európai Uniónak a 14-es költségvetéséről volt szó, akkor ugye pontosan a kohézió barátai országok nagyon hatékonyan tudtak együttműködni, hogy megmaradjon az a forrás szerkezet, amit többen a déli országok irányába szerettek volna elmozdítani. Hát ha ilyesmiben együtt lehetne működni, és ezt lehetne intézményesíteni, akkor ez egy nagyon pozitív változás lehet.
Beszéljünk akkor egy kicsit számokról, vagy hát ha úgy tetszik, akkor bonyolódjunk bele egy kicsit a számokba, mert ugye említettük a beszélgetés elején, hogy egy magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre az uniós forrásokról tárgyalni. Most április 16-án csütörtökön beszélgetünk, és a legfrissebb hírek szerint holnap érkezik ez a brüsszeli delegáció. És igen nagy összegekről van szó, de hát szorítanak a határidők is, amelyek többsége, vagy hát legalábbis egy része augusztus vége, vagy augusztus 31-e. Itt ugye kohéziós alapbeli forrásokról, RRF forrásokról, a koronavírus járvány utáni helyreállítási forrásokról van szó. Nézzük, hogy mik is a számok, és legfőképpen mik az esélyek, hogy Magyarország hozzá is juthat ezekhez a pénzekhez.
Előzetesen ugye azt állapítsuk meg, hogy ez nem egy politikai alkú, amit zajlani fog, hiszen az Európai Uniónak megvannak a feltételei, és ezek olyan jogi feltételek, amelyeket Magyarországnak teljesítenie kell ahhoz, hogy hozzáférjen. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy csak ez, csak azt, hiszen ezek egyértelmű tanácsi rendeletekben vannak szabályozva, vagy az Európai Uniónak az alapvető dokumentumaiban vannak szabályozva, vagy pedig bírósági ítélet van róla, hogy ezt végre kell hajtani. Tehát arról lehet beszélgetni, hogy milyen módon és milyen sorrendben születhetnek meg a jogszabályok, illetve arról lehet beszélni, hogy ugye egy kritikus pont van, amikor a bizottságnak kell értékelnie azt, hogy a magyar kormány által beadott készen vagyunk, elkészültünk javaslatot, milyen formában ellenőrzi, hiszen őnek ellenőrizni kell, hogy valóban megszülettek a jogszabályok, alkalmazzuk ezeket a jogszabályokat, és itt is kezd a bizottságnak egyre kisebb szerepe, vagy mondjuk az mozgástere lenni, hiszen nagyon erőteljes parlamenti felügyelet van, akik be fogják hajtani rajta, a bíróság is figyelt erre az utóbbi időszakban, be fogják hajtani azt, hogy ne engedjen kiskapukat.
Nézzük meg majd a területeket is részletesebben, de először talán a nagyságrendet vagy a pénzeket, hogy mi az, ami most zárolva vagy felfüggesztve van, és mi az a nagyságrend, amire még van esély, hogy hozzájuthatunk.
A kohéziós források tekintetében ugye kétfajta zseb van. Az egyik a feltételességi eljárás miatt került felfüggesztésre, vagy nem kifizetésre, ez kb. 6,3 milliárd euróról van szó. A másik ilyen kohéziós forrás pedig az úgynevezett alapjogi karta feltételekhez kötött hozzáférés miatt akár 10,2 milliárd euróról is szó lehet. A következő ilyen nagy zseb, ugye, amiről mindig szoktunk beszélni, ez a helyreállítási és reziliencia alapnak, vagy eszköznek a hozzáférése.
Körülbelül ez még az,
Ez az RRF, igen, ez 10,4 milliárd, ugye itt kell nagyon sietni, ez 27 szupermérföldkőnek a végrehajtásához van kötve, amiből egyébként négyet, ami az igazságszolgáltatás reformjához kapcsolódik, már teljesítettünk, a többit kell ugye jelenteni majd, hogy készen van, és ezt kell bírálni a bizottságnak. És hát ugye van még az úgynevezett Repower Europe, ami ugye az energia ellátás és az ahhoz kapcsolódó forrásoknak a különböző pályázati lehetőségeit teszi lehetővé. Ez is körülbelül 4,6 milliárd eurós
tehát,
összeg.
Ezt így összeadjuk, akkor ez azért már ugye valahol 30 milliárd euró fölött járunk.
Igen, 30 körül is lehet akár. De ugye még ehhez hozzájön a menekültügyi politika, ne felejtsük el, hogy napi 1 millió eurót fizetünk ugye a menekültügyi szabályoknak a bíróság által kimondott módon nem teljesítéséhez. Ugye ezt is, hogyha ha teljesítjük, itt három dolog van, amit teljesíteni kell. Egyrészt a menekültügyi eljáráshoz való jognak a feltétlen biztosítása, a visszatérítési eljárásoknak a betartása, ugye, amit a bíróság előírt, illetve magának az egész menekültügyi eljárásnak a végigvitelével már a menekültügyi eljárásba belépés után a jogoknak
de
a biztosítása.
De ez azért független a forrásokhoz való hozzájutástól.
Ez független a forrásoktól.
Csak hát egy elég komoly érvágásnak.
Fontos, ugye, hogy ez egy bírósági ítélet, tehát itt nem jogszabályalkotás van, de ugye itt a bíróságnak kell kimondani, hanem pedig a bizottságnak, vagy pedig a parlamentnek, hogy teljesült.
Akkor beszéljünk majd, de ezt már csak a hírek után ezekről a feltételekről, illetve az úgynevezett szupermérföldkövekről, annál is inkább, mert ugye itt a legsürgetőbb a teendő, hiszen ugye itt augusztus 31-e, augusztus vége a határidő.
Nem csak az, ugye, hanem az, hogy december 31-ig ezeket szerződni kellene.
Sőt, hát ugye az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy tulajdonképpen 2026 végéig ezeket ki is fizetnék, ezeket a pénzeket, ami jól hangzik, mert nyilván az jól jön, hogyha 2026 végéig ezek a pénzek megjönnének, csak hát ott van ez a jó néhány szuper mérföldkő, de mik lehetnek még azok a területek és témák, ahol teendő van, és ahol nagyon sürget az idő, mert hogy itt ilyen néhány hónapos intervallumról van szó.
Ugye egyrészt az igazságügyi reformok, amelyeket, ahogy itt elhangzott, teljesítettnek, minősített a bizottság 2023. decemberében. Ebben voltak ugye igazságügyi reformok, mint az Országos Bírói Tanács jogkörének a megerősítése, a kúria elnökének a kinevezési és ügyelosztási szabályának a módosítása, a bírói függetlenséget érintő különböző alkotmányos garanciáknak az erősítése, és ugye azoknak a döntéshozatali eljárásoknak, az akadálynak a megszüntetése, ami az európai ítélkezésben nagyon fontos lehet. Emellett ugye korrupcióellenes intézkedések vannak, amik érintik a közbeszerzési rendszert, illetve az intézményi kontrollrendszert, ellenőrzési rendszert. Ugye ezek azok, amelyeket nekünk részben jogszabályi, részben pedig technikai eszközöknek a megvalósításával kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy jogszabályt kell alkotnia egyrészt a magyar parlamentnek, másrészt pedig létre kell hozni azokat a mechanizmusokat, amiket aztán jelenthetünk készre, és akkor a bizottság megnézi, hogy ezek valóban így vannak-e. Ugye ez lehet például módszertanoknak a kidolgozása, amit alkalmazni lehet bizonyos esetekben, összeférhetetlenségi szabályoknak a megalkotása, csalás és korrupció ellenes büntetőjogi rendszernek a szavatolása, közbeszerzési adatoknak a nyilvánossága és annak a növelése, jogorvoslati rendszereknek a kidolgozása, korrupció ellenes stratégiának az elfogadása és végrehajtása. Tehát vannak valóban olyanok, amit végre lehet hajtani egy napon, mondjuk egy törvénykezéssel, de ugye...
Itt az, azért van bőven teendője, vagy lesz bőven teendője az új kormánynak.
A nagy kérdés az az, hogy mennyire nyitottak ezek a dolgok, tehát, hogy délután 3 órakor megszületik a jogszabály, azt ugye ki is kell hirdetni, be is kell vezetni, alkalmazni is kell, és vajon akkor a bizottság milyen hosszan fogja azt majd elemezni, hogy valóban nem csak, hogy megszületett, hanem be is tartja Magyarország.
Többször utaltunk már Magyar Péter Tisza pártelnökének a nemzetközi sajtótájékoztatójára, és ott itt ez a szupermérföldkövekhez kapcsolódóan egy 4 vállalást tett, antikorrupciós intézkedésekre, a sajtószabadságra, az úgymond akadémiai szabadságra, az egyetemek úgymond felszabadítására, igazságszolgáltatás és nyomozóhatóságok függetlensége. Nekem azért megakadt a szemem ezen az akadémiai szabadságon és az egyetemek ügyén, hiszen azért a magyarországi egyetemeknek a többsége most már alapítványi formában működik, tehát megtörtént a modellváltás, a hallgatóknak a több mint 2/3 ilyen modellváltott egyetemen tanul. Ezt valamilyen formában ezek szerint a bizottság elvárásának megfelelően vissza kell csinálni, vagy egyetem vissza lehet csinálni?
Két út áll ugye a magyar kormány, az új magyar kormány kezébe, vagy számára elérhető. Az egyik, hogy azokat a feltételeket teljesíti, amit a bizottság mondott. Itt ugye a kinevezési gyakorlat, visszahívási gyakorlatnak a módosítása, és megmarad az alapítványi rendszer, vagy pedig a visszatérés a korábbi modellhez. Ugye ez egy politikai döntésnek a kérdése. Ez sem biztos, hogy minden esetben, de lehet, hogy bizonyos esetekben megvalósítható lesz majd.
Ugye itt is voltak az alapítványi struktúra kapcsán összeférhetetlenségi szabályok, és elsősorban ezeket kifogásolt a Brüsszel, de az én emlékeim szerint itt azért nagyon sok összeférhetetlenségi dolgot feloldottak már és megoldottak, de akkor ezek szerint még ott mindig voltak brüsszeli elvárások, amiknek nem sikerült meg.
Igen, továbbra is ugye vannak olyanok, amelyek lehetetlené teszik ugye az Erasmus programnak a végrehajtását, vagy éppen ugye bizonytalanná teszik például a Horizon programokban az európai egyetemekkel való együttműködést. Ugye itt nem mindig jogi kérdésekről van szó, a bizonytalanság vagy a bizalomnak a kérdés is felmerült, úgyhogy hát ami itt a feladat lenne, hogy egy egyértelmű jogi környezetet teremteni, amiben az Európai Bizottság is kimondja, hogy hosszú távon az érdekek nem fognak sérülni, nekünk pedig a nemzeti érdekeinket tudjuk majd érvényesíteni.
Ha én jól láttam ezeket a feltételeket, meg szupermérföldköveket, akkor ebben mondjuk az Európai Ügyészség talán nem szerepel, de azért a kérdése az igencsak hangsúlyos, vagy hangsúlyos lehet. Magyar Péter többször is azt mondta, hogy az új kormány csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez. Eddig egyébként milyen indokkal nem tettük ezt meg, és egyáltalán milyennek a csatlakozásnak a menete, és miért lehet ez fontos?
Ugye az Európai Unióban a nagy szerződések szokták a változásokat elhozni, de 2009 óta lehetőség van az úgynevezett megerősített együttműködésre. Ez azt jelenti, hogyha bizonyos számú tagállam úgy dönt, akkor egy új mechanizmust kialakíthat. És itt ugye nagyon kevés ország nem csatlakozott ehhez a mechanizmushoz, például Svédország, Magyarország sem. Ugye itt egy, mondjuk azt opt-in lehetőség van, tehát hogyha szeretnénk, akkor beléphetünk ebbe. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió szintjéről egy újabb megerősítést kap az, hogy az európai forrásoknak a felhasználása az átlátható módon történik, illetve hogyha bármilyen probléma van, akkor a hatóságok között egy szorosabb együttműködés alakulható ki. Ugye ez nem azt jelenti, hogy fölváltaná az Európai Ügyészség a Magyar Ügyészséget, hanem egy nagyon erőteljes egy együttműködés indulhatna meg. Ugye ezek a pontok egyébként, amiket itt felsoroltunk a 27 mérföldkövön belül, átfedésben vannak, hiszen hogyha ott csatlakozunk, akkor mondok például néhány ilyen konkrét példát, az uniós pénzek kezelésének centralizált ellenőrzése, ugye és ez is egy mérföldkő, vagy mondjuk a digitalizált rendszereknek a bevezetése, ellenőrzési rendszereknek a bevezetése, az uniós pénzügyi érdekvédelmének az erősítése. Ugye ezek rögtön pipálhatók lehetnek, hogyha egy ilyen típusú csatlakozás megtörténik, és ott teljesítjük a technikai feltételeket.
Itt ezekről a mérföldkövekről beszéltünk, és hát szóba került többször már a határidő, és az Európai Bizottság jelezte, hogy ez a határidő, például ez az augusztus végi határidő, ez kőbe vésett, és azon nem lehet változtatni. Egyébként olvastam, hogy ez több ország is próbált már haladékot kérni, de valóban az Európai Bizottság eltökélt volt, és nem, a jelek szerint nem engedélyezi a határidő kitolását. Azért úgy látszik, hogy van esély arra, hogy ezeknek egy jó része azért, vagy a nagy része teljesülhet?
Esély van rá, ugye azért soha nem mondjuk, hogy kőbe van vésve minden, hiszen ugye a bizottság annyit tehet, amit előírnak az európai jogszabályok neki, tehát hogyha valami jogszabálymódosítás lenne, mondjuk egy tanácsi határozat, akkor azért bármi történhetne ebbe a kérdésbe is, de ugye egyelőre politikai akarat nem volt arra, hogy ezeket módosítsák. Ugye ez egyszer s mind ugye egy nyomásgyakorló eszköz arra, hogy valóban ezek határidőre betartsák.
Lehet egyébként itt valamilyen formában követendő a lengyel vagy akár a lengyel párhuzamot, a kormányváltás nyomán, hát viszonylag gyorsan felszabadították az uniós forrásokat. Igaz, ha jól emlékszem, ott akkor nem voltak ezek az úgynevezett szupermérföldkövek, és nem voltak ennyire szorosak a határidők, de azért ott nagyon gyorsan megindult az uniós pénzek folyósítása.
Ez így van, és ugye azóta a bizottság kapott is az Európai Parlamenttől néhány keresetlen szót, ugye, és ez nem csak egy ilyen ennye-bennye, hanem ugye itt bírósági eljárások is indulhatnak, és azért itt az előbbi beszélgetésben azért ez fölmerült, hogy itt is formalizálódnak, kodifikálódnak azok az eljárások, amelyek az uniós pénzeknek a kifizetése, a jogállami elveknek az érvényesítése formájában nem voltak akkor, amikor létrehozták ezeket kodifikálva, viszont fejlődik nagyon az európai jog, és itt most már egy sokkal szigorúbb rendszer van.
Tehát akkor nem feltétlenül kell a lengyel példát figyelembe vennünk.
Hát nem veszük figyelembe, ugye annak a veszélye megvan, hogy a bizottság rugalmatlanabb lesz, mint korábban.
Uniós pénzekről, gazdasági vetületekről beszéltünk, és hát a jelek szerint a piac igen jól fogadta a választások eredményét, markánsan erősödött a forint az elmúlt napokban, csökkentek a kötvényhozamok, menetelnek felfelé a vezető részvények a bőrzén. És az elemzők szerint újra fókuszba kerülhet az euró bevezetése, vagy legalábbis az euró bevezetéséről való gondolkodás. A Tiszapárt részéről megvan a szándék az euró bevezetésére, bár a magyar gazdaság jelenleg a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok közül, hát talán most egyet sem teljesít, vagy egynek sem felel meg. Hosszú és rögös lehet még ez az út, mert elemzők most arról írnak, hogy hát nagyjából, hogyha minden jól alakul és elindul ez a folyamat, akkor is azért nagyjából 5 éves távlatban történhet meg egyáltalán az euróhoz való közelkerülésünk.
Ugye maga az euróhoz való csatlakozás az ugye 2004-ben, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor elvileg kodifikálva volt, hiszen megígértük, hogy bevezetjük.
De az, ez ugye technikai, kötelezettség is
ez
szerintem.
Kötelezettség,
azt hiszem, hogy talán Dánia kivétel.
Dánia, Svédország ugye egy kicsit simlis a dologban, de ő még az, illetve az Egyesült Királyság volt korábban. De ugye amit nagyon fontos, hogy van egy, hát mondjuk akkor puha kritériumnak ezeket a Maastrichti fiskális kritériumokat, de be kell tartani őket, de azért mondom csak, hogy puha, mert utána van egy jogszabályi kötelezettség is, ami az úgynevezett IRM, vagy Európai Árfolyam Mechanizmus 2-esben való 2 éves részvételt előírja. De itt, ami nagyon fontos, hogy legyen egy vízió, aztán legyen egy stratégia.
Egy céldátum,
ezt próbáljuk tartani. Nagyon nehéz, ugye itt az egyik legfontosabb a költségvetési deficit, ami nagyon elszaladt. Az államadósság magas, itt ugye van egy ilyen nagyon pici kiskapu, hogy úgy is csatlakoztak országok, hogy nem tartották be a 60%-os kaput, hanem alatta, vagy fölötte voltak, viszont csökkent folyamatosan az államadósság GDP-hez mért aránya.
Tehát a szándékot figyelembe vették.
Hát legalábbis a csökkenő tendenciát elfogadták, de hát ugye a kamatkörnyezetnek is alacsony, a hosszú távú kamatkörnyezetnek is alacsonynak kell lennie, és hát ugye az inflációnak is alacsonynak kell lennie. nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy az elkövetkező időszakban, hogyha energiaválság lesz, és esetleg valahogy újra kezdődnek, akkor hogyan fog ez változni?
Igen, tulajdonképpen azért érdekes, hogyha végig visszatekintünk erre a folyamatra, és nálunk is az eltelt időszakra, akkor ugye a feltételek és politikai akarat együttese szükségeltetik, és hát a jelek szerint valamelyik mindig hiányzott. Korábban megvolt a politikai akarat, a feltételek nem igen. Aztán, ha én jól láttam, akkor ugye a 2010-es évek végére nagyjából megvoltak a feltételek, de akkor meg hiányzott a politikai akarat. Tehát az a szerencsés együttállás, hogyha ez a két dolog, a feltételrendszer és a politikai akarat is adott.
Gondolatot csak itt engedje meg, ugye itt nagyon fontos, hogy az az euró, ami 2004-ben létezett, és ami az mi, vagy eurórendszer, ami létezett, az ma már nem az, ami akkor volt. Az euró ma már, és az eurozóna az sokkal több. Nem csak maga a pénz, nem csak maga a monetáris politikának a központosítása, hanem számtalan olyan hatósági intézmény, felügyeleti rendszer, és nagyon sok minden, ami sokkal biztonságosabbá, és sokkal kiszámíthatóbbá teszi egy országnak a monetáris politikai térben lévő létezését, mint korábban.
Hát akkor vannak bőségben előnyök. Maradva még az uniós pénzeknél, ugye most formálódik az Európai Unió következő időszakra vonatkozó költségvetés, ez a 2028-2034 közötti időszakra. A tervezet szerint, ha én jól láttam a számokat, akkor a költségvetési nagyságrend az olyan 2000 milliárd euró, ez valahol volt legnagyobb tétel. Pusztán a számok szintjén ez jól is hangozhat, hiszen a mostani ciklus kerete az valahol olyan 1200 milliárd euró körül volt, tehát most 800 milliárdos lehet a bővülés, de hát azért véletlenül nagy vitákra kell készülni, mivel a hírek szerint lesznek szerkezeti és forráselosztási változások. Mit lehet erről tudni, vagy mire lehet készülni?
Hát ugye, aki az Európai Uniós költségvetésben átlát, az ugye egy nagyon nagy szakember, és ugye egy borzasztó bonyolult dologról van szó. Nem csak azért, mert ugye ez történetileg is így alakult, mondjuk 60-as években még egyszerű volt, mert 80% a mezőgazdaságra ment el, és egy kis százalék a másra, hanem azért is, mert azok a hagyományos források, aminek most az átstruktúrálásáról szó lehet, kiegészülnek újfajta forrásokkal, és erről is vita van már. Ugye mondjuk a nagy összegeket, a mezőgazdaság továbbra is egy ilyen terület, a kohézió, tehát a felzárkózás, regionális alapok továbbra is egy ilyen terület, de ezeket most kiegészíti már az egyre erőteljesebb külpolitikai, sőt most már védelempolitikai próbálkozások is. Ezt kiegészítik a környezetvédelemmel kapcsolatos források és kiadások, kiegészítik például azok a források, amik az Európai Uniónak a versenyképességét próbálják javítani a világpiaci szinten, és ezeknek a nem csak az eloszlás lesz a kérdés és a fő összegnek az emelése, hanem a miként is, hogyan finanszírozzuk ezt, milyen források vannak, tehát a forrás oldalon is egy kiegészítés várható, illetve mellette, ugye, ahogy beszélgettünk itt róla, a hitelezési rendszer is él, aminek szintén nem csak garancia elemei, hanem akár lehetnek közvetlen költségvetési elemei is. Nagy kérdés, hogy tényleg az Európai Unió például saját maga föl akar-e venni hitelt majd bizonyos belső stratégiai céloknak a finanszírozására. Tehát nagyon bonyolultak most a tárgyalások, de ugye soha ekkora összegről még nem volt valóban szó.
Voltak egyúttal olyan aggodalmak is, hogy kifejezetten a közép-kelet-európai országokat érinthetik hátrányosan ezek a változások. Vannak, vagy lehetnek erre utaló jelek a formálódó költségvetésben?
Ezek mindig vannak. Ugye hát itt, ugye, hogyha elhagyjuk azt, hogy milyen szép is az Európai Unió, azért itt kőkemény halkut folyamatok vannak, főleg az ilyen hosszú távú kérdésekben. A nagy államok, kis államok, a felzárkózó államok, a stabil gazdaság, az úgynevezett költségvetési befizetők és a költségvetési kapók között. És hát ugye itt ebből a kérdésből egyrészt periférián vagyunk, még mindig. Ugye Kelet-Európa azért még mindig nettó költségvetési kapó, azaz kapujka pénzeket, de mellette ugye hát kiegészül ez majd az új Ukrajnát érintő költségvetési kérdésekkel is, ugye, és nem csak Ukrajna, hanem itt más országok is igyekeznek az Európai Unió felé. Nagy kérdés, hogy az ő bekapcsolásuk hogyan fog zajlódni. Korábban ugye, amíg nem voltunk tagok, addig bizonyos forrásokat kaptunk, de nem túl sokat. Most viszont már szó van arról, hogy fokozatosan nyitnának az európai források ezen országok felé. Tehát ebből a szempontból is egy kicsit összetettebb lesz a kérdés.
Mi látszik most egyébként a bővítési szándékokból, vagy a bővítési tervekből? Ugye a legtöbbet most az elmúlt időszakban Ukrajna uniós tagságáról beszéltünk, és ez volt a középpontban, de hát az látszik, hogy ez nem a közeljövő mégse, és nincs úgy napirenden, mint ahogy azt korábban lehetett gondolni, de hát ott vannak ugye a nyugat-balkáni országok is. Mi lehet most egyáltalán a bővítésnek a menetrendje, vagy egyáltalán a szándéka?
Hát a bővítés ugye arról szólt nagyon sokáig, hogy óriási ünnepség, zászlók, és belépett egy ország, és másnap már tag. Most nem erről van szó, most ugye egy sokkal óvatosabb módon közelíti meg az Európai Unió. Ugye még Emmanuel Macron francia elnöknek az első elnöki ciklusában vetődött föl, hogy ez egy fokozatos közelítés legyen, és az, hogy tagság, az azt jelenti, hogy nyíljanak meg fokozatosan a csapok, de cserébe fokozatosan várjuk el a jogszabályi igazodást, fokozatosan várjuk el azt, hogy átvegye az Európai Uniónak a szabályozási rendszerét, és akár járuljon is hozzá bizonyos költségekhez. Tehát attól óvaintenek mindenkit, hogy egy ilyen típusú gondolata legyen, hogy valamikor hirtelen belépnek. Ez is kell, ugye, hiszen tárgyalási fejezetek vannak, a megnyitásokról, lezárásokról közösen kell hozni döntést. A végső folyamatban az európai jogszabályok szerint minden tagállamnak ott kell lennie, de az a kérdés, hogy föl lehet-e váltani, hogy ki lehet egészíteni a csatlakozási folyamatot egy ilyen fokozatossággal is, erre fele nyitott néhány tagállam.
Itt Ukrajna már többször szóba került, egyrészt a 90 milliárd eurós hitel kapcsán, illetve majd a egyszer talán megszülető béke vagy békekötés után ennek a hitelnek a törlesztési lehetőségeiről, és azért úgy tűnik, hogy a háború lezárásával kapcsolatos forgatókönyveteket inkább Washingtonban és Moszkvában írják, néha megszólítják Kijevet, de mintha Európa egyre kevésbé kapna szerepet, még az úgynevezett eltökéltek vagy elszántak koalíciója sem. Elképzelhető egy ukrajnai rendezés Európa nélkül, anélkül, hogy Európa ne ülne ott a tárgyalóasztalnál?
Nem, elképzelhetetlen, tehát hogyha valamiféle megoldás születik, ez megint csak nem ahol fog állni, ugye, hogy ott leül valaki egy tárgyalóasztalnál és aláír egy szerződést. Az is kell, ugye nagyon fontos lesz, de olyan garancialemeket kell beépíteni, amit nem egyedül mondjuk az Amerikai Egyesült Államoknak kell állni, hanem is füllik a foga ugye ilyesmihez, hanem olyan államoknak, akik képesek ezeket a garanciákat nyújtani, és akik képesek fenntartani ezeket a garanciákat hosszú távon is akár. Ennek lesznek olyan elemei, amelyek összefüggenek az Európai Uniós tagsággal, összefügghetnek az európai védelempolitikának a jövőjével. Ugye gondoljunk csak arra, micsoda hatalmas védelempolitikai kapacitásai vannak Ukrajnának, ezt az Európai Unióba beépíthetjük. Tehát mindenképpen csak akkor képzelhető egy tartós megoldás, hogyha valamilyen módon az Európai Unió maga is, és esetleg az európai regionális hatalmak külön is adnak ilyen garanciákat.
Itt szóba került érintőlegesen az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonya is. Mondhatjuk azt, hogy azért folyamatosan átértékelődik a transatlanti viszony és a kapcsolatrendszer, hogy nagyon is változóban az Európai Unió és a Trump adminisztráció viszonya. Hát olykor azért nagyon kemény és szinte kioktató hangvételű üzeneteket kap az Európai Unió Washingtontól, hol az amerikai elnöktől, vagy épp az alelnöktől, hol Marco Rubio külügyminisztertől, szóval nagyon változóban van a transatlanti viszony?
Hát az Amerikai Egyesült Államoknak, hogyha megnézzük ugye a világpolitikában, biztonságpolitikában, illetve a gazdaság, világgazdaságban, ugye az Európai Unió az nagyon ambivalens viszonya van, hiszen gazdaságilag versenytársak vagyunk, de ugyanakkor egymásra vagyunk utalva. Biztonságpolitikában az Amerikai Egyesült Államok szintén ugye Európára számít, a nagy fegyverfelvevő piac is, Ukrajna is, tehát van egy kölcsönös viszony benne, és én azt mondanám, hogy ugye mindig óvatosan vennék, ugye Donald Trumpnak a kijelentéseit, hát megérjük néha követni, hogy reggel 9 órakor van valami, és délután 16 órakor teljesen az ellentéte, de én azt hiszem, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a hosszú távú érdekei azért mégis a transzatlanti együttműködésnek a fenntartásába érdekeltek. Nagyon fontos, ugye ezt mindig szoktam hangsúlyozni, a NATO az nem csak egy szerződés alapú együttműködés. Sokkal többről van szó, politikai és katonai intézményeknek a működtetéséről, eszközrendszereknek a közös használatáról, benne van a stratégia alkotás, benne van a parancsnoki rendszernek a működtetése, benne van a végrehajtás, tehát mindenféle, amiben az amerikaiaknak nagyon nagy pozíciójuk van. Ennek a feladása nem érdeke az Amerikai Egyesült Államoknak.
Igen, csak azok azért lehetnek aggasztó jelek. Persze itt voltak kijelentések az amerikai elnök részéről, a NATO-ból való esetleges kilépésről, vagy kiválásról, de azt nem csak az amerikai elnök, hanem valóban a Trump adminisztrációnak több tagja is elég hangsúlyosan kijelentette, hogy a szerepvállalást valamilyen formában elképzelhető, hogy csökkenteni fogják a NATO-ban. Ennek ugye már voltak jelei az orosz-ukrán háború kapcsán is, és aztán most ez talán még felerősödött az iráni-amerikai-izraeli beavatkozás kapcsán, amikor ugye ezt úgy élte meg Washington, hogy hát a NATO nem segítette ebben őket.
Ugye, hát ez nagyon jól hangzik, de ugye a NATO alapvetően egy területvédelemre létrejött szerződés. 90-es években kapta az úgynevezett területen kívüli missziókat, ami főleg a konfliktus utáni helyzetnek a kezelése, gondoljunk Irakra, illetve Afganisztánra, ebben is jó a NATO, vannak kapacitásai, de arra, hogy egy ilyen intervenciós műveletben támogatást adjon, erre nem hoztak létre semmi olyat, amiben lehetett volna számítani rá, illetve hát a tagállamoknak vannak ilyen képességei, ők ajánlhattak volna föl, tehát lehet ezt mondani, de én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy itt valami nagyon nagy törés következzen be, ahhoz úgy át kellene értékelni az Amerikai Egyesült Államoknak is a politikai stratégiát, illetve a védelmi politikai stratégiáját, ami nem hiszem, hogy a jelenlegi amerikai politikai helyzetben kivitelezhető lenne.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.